Urunk, hálával állunk meg előtted ezen a délutánon.
Köszönjük a te kegyelmedet és nagy szeretetedet, hogy imádhatunk és hódolhatunk előtted. Köszönjük azt is, hogy az Úr Jézus Krisztus jó barátunká lett, aki ismeri a mi életünket, és egyet érez velünk, érti a mi sorsunkat, a mi életünket, és kedvesen viszonyul hozzánk. Köszönjük azt is, Urunk, hogy megváltottál bennünket, és egy örök otthont készítettél, ahova el fogsz vinni bennünket, amikor eljössz dicsőségben. De addig, ameddig ezen a földön vándorlunk, addig sok nehézséggel és kísértéssel kell szembenéznünk. És azt is köszönjük, hogy velünk vagy és mellettünk vagy ezekben az órákban, ezekben a nehéz pillanatokban. Most azt szeretnénk, ha hozhatnánk szívünk háláját, szívünknek örömét vagy bánatát, úgy, ahogy vagyunk, úgy állunk meg előtted, Urunk. Szeretnénk hitáltal megtapasztalni a te jelenlétedet. Szeretnénk, ha szólhatnál hozzánk, kérünk is, hogy ezt tedd meg a te nagy kegyelmedből. A te szent lelked által erősítsd meg az igét. Erősítsd meg az ige szólásban és az ige hallgatásban, és dicsőítsd meg a te nevedet közöttünk. Ez alkalommal is. Amen.
Amen.
Egy mondatot olvasunk a Máté evangélium a 6. fejezetéből, a 13. versnek az első mondatát, majd Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 10. fejezet első 13 versét. Először Máté evangélium a 6. fejezet 13. versének első mondatát olvassuk, amely így hangzik. Ne vigy minket kísértésbe. Korintusiakhoz írt első levél 10. fejezet első versétől olvasom tovább. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. És mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zugolódjatok, amint ahogyan közülük némelyek zugolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni.
Thank you. ismét nagyon drága igeverseket olvastunk fel a ma délután alkalmából. Nagyon szép a vezérgondolat, a mi kísértéseink. Amint észreveszünk a mi életünkben, hogyha a kísértésnek helyet adunk és elesünk a kísértésben, akkor hogy boldogtalannak érezzük magunkat, és érezzük azt, hogy elveszítünk valamit, elveszítjük a kapcsolatot az Úrral a kapcsolatban, és sokszor úgy jön a kísértés, hogy váratlanul, úgy oldalról, úgy alattomosan, és sokszor nem figyelünk, akkor elejt bennünket a sátán. És megfigyeltem, hogy általában minden korosztálynak a kísértő a korosztályhoz képest kísérti meg az embereket. Például az a kísértés, ami a gyereknek talán kísértés, egy felnőttnek, az nem jelent kísértés, vagy ami egy férfinek kísértés, lehet egy nőnek nem kísértés, de a sátán mindenkinek tudja, hogy mi a gyenge pontja, vagy mit, mivel lehet megkísérteni, vagy talán mivel lehet elejteni bennünket, és nagyon próbál bennünket elejteni. Egy igeverset szeretnék felolvasni a Jakab apostol leveléből az első rész 12. versét. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállt a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. És a 13. verset is, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga nem kísért senkit a gonosszal. Hogy is van ez, hogy a 13. versben olvassuk, hogy Isten senki sem kísért, viszont az Ószövetségben találjuk azt, hogy Isten megkísértette Ábrahámot. Hogy is lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Hát ez úgy van, hogy a Biblia két ugyanazon szóra egy szóban válaszol, mert a sátán az, aki kísért bennünket minden gonoszsággal, és a sátának az a taktikája, hogy lopjon, öljön és csaljon, és olyan dologokkal kísért bennünket, amit Isten megtilt számunkra, vagy engedetlenségre kísért bennünket, hogy engedetlenkedjünk Istennek. Viszont ami Isten oldaláról van, Isten nem kísért bennünket, hanem megpróbálja a mi hitünket, és Ábrahám életében is ezt tette, és nagyon sok esetben nagyon drága az Ábrahámnak az élet az én számomra, hogy kiállt a hitnek próbáját, mivel hitt Istennek, ő a hitnek az ember, és nagyon sok esetben látjuk már az elhivatásoktól kapcsolatban, és egész életén át meg volt próbálva az ő hite, és elnyerte ennek a koronáját, elnyerte Istennek tetszését, mert hitt Istennek, és azt szeretném mondani, hogy Isten, amikor megpróbál bennünket, nem könnyű az, de nagyon drága alkalmak ez ami számunkra, mert ezáltal megerősíti a mi hitünket. Vannak próbatételek a mi életünkben, és olyankor, mikor kiálljuk a próbatételt, hogy gyökerezünk meg Istenben, megerősödünk, hogy rá tudunk csodálkozni, mikor Istenre tudunk hagyatkozni a próbatételben, mert Isten nem kísért bennünket a gonoszsággal, Isten nem kísért olyan dologgal, amit kijelentett az ő igéjében, olyan dolgot nem kér ellentétest, ez a sátántól van, viszont Isten megpróbál, és ez, mikor Isten megenged próbát a mi életünkben, ahogy ki tudjuk állni a próbát, ez még gyümölcsözőbbé, még áldottabbá teszi a mi életünket. Ahogy felolvastam a 12. verset, bizonyságot szeretnék tenni, nem önmagammal szeretném felemelni, hanem az Úr Jézus Krisztus szeretném bemutatni, az Úr Jézusra szeretnék rámutatni. Nemrég történt velem egy dolog, egy valakivel beszélgettem, és későn vettem észre, hogy nem jó állapotban van, kisejítes állapotban volt, és nagyon provokatívan beszélt, és ahogy elkezdett így beszélni, nagyon kísértésben voltam, és úgy magamon felfohászkodtam az Úrhoz, hogy most hogyan is viszonyuljak ez a dologhoz, és annyit találtam mondanának az illetőnek, hogy tudod, én az Úr Jézus nélkül senki és semmi vagyok. rá van szükségem, a megtérésben szeretnék járni, az Úr Jézusra szeretnék járni, és neked is erre van szükséged. És idéztem egy nagyon drága éneket, a testvérek is tudják azt az éneket, hogy távozz el a bűntől messze-messze. És ahogy ezeket elmondtam, úgy megtapasztaltam Istennek erejét, és mintha megtört volna egyből a kísértés, megtört volna az a támadás, kettőnk között volt az az ellentét, és szépen el tudtunk beszélgetni. Azért, mert az Úr Jézusra szeretnénk mutatni, hogyha ráhagyatkozunk a kísértésekben, és az Úr Jézus is látjuk a kísértésekben, amikor kiállt a próbát, Isten igére hagyatkozott, és amikor tudunk így győzedelmeskedni, hogy a 12. versben, hogy boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Tehát kívánom azt, hogy mindig tudjunk Isten hagyatkozni, Istenre figyelni. Amen. Most újból az énekkar szolgálatát, vagy egy közös éneket kérem most, és utána az Olá Aranka nőtestvét kérem a szolgálattal.
Kegyelem. Borulj térdre az Úr előtt, az ima alkalom eljött. Ne hárítsd el semmiképpen, imára légy mindig készen. Borulj az Úr előtt porba, imádon ne essék csorba. Őszinte légy, s alázatos. Számodra ez mindig jót hoz. Borulj az Úr elé gyakran, rá mindig nagy szükséged van. Ha ő válaszol imádra, minden meg lesz a javadra. Borulj le akkor is hamar, ha jön a bűn sábjaival. Győzni csak imával lehet, benne van minden felelet. Imádkozz hát gyakran sokat, atyád biztosan meghallgat. Térden vidd ki a nagy csatát, és elnyered a koronát.
ismét egy énekari számot kérünk, és utána Szabó Katalin nőtestvér szolgálatát hallgatjuk meg.
Tanítása a hitről. Én a hitet szó szerint veszem. Hinni valamit, annyit teszen, nem kutatni kétkedőn utána, nem kérdezni még sokszor, hát ha mégsem úgy van, húzódni tőle, ameddig meggyőződünk felőle. Az üdv dolgait, amint van, hiszem, és a hitet szó szerint veszem. Oly nagyszerű az üdv nagy útja, higgy és üdvözlünk. Így van megírva. Annyi az egész. Higgyed és higgyem, hogy az Úr Jézus meghalt, értem, halálával minket megmentett, ingyen kínál örök életet. Fogadd el a feléd kinyújtott kegyet, csak hinnünk kell, és a miénk lehet. Egy vasárnap iskolában erről szólott a lecke tárgya. A gyermekek könnyelműen veszik, megszokott tárgy már a hit nekik. A tanító magyarázza, kérdi, gyermek szívnek nehéz megérteni. Arcukról látja, hogy csak nem értik, ezért másképpen magyarázza nekik. Óráját zsebéből kiveszi, kinek kell ez óra? Kérdezi. A gyerekek csak mosolyognak, nem hiszik, amit most hallottak. Nem kell, kiáltja vissza Janika, mert úgysem adja, mondja Marika. Gyere, Gyurika, legyen hát a tied, de hogy fogadná el, szinte megijed. Nem hiszik, hogy az övék lehetne, kezüket sem nyújtják érte. Akkor a kis Jóska kimegyen. Neked kell az óra, gyermekem. Felé nyújtja, az meg elveszi, zsebre vágja és megköszöni. A többiek nézik csodálkozva. Tanító bácsi, hát neki adta. Igen. Ti nektek is kínáltam, aki elvette, annak adta. És ez a hit, figyeljétek meg, így kínálja Jézus a mennyet, az üdvösséget, az örök életet. Csak el kell fogadni ti nektek, Mert ez a hit, hogy fogadjam el, amit Jézus nyújt nagy szeretettel. Én is a hitet szó szerint veszem. Mit Jézus ígért, én azt elhiszem. Ingyen kínál lelki javakat, Uram, elfogadom azokat. Méltó nem vagyok rá, érezem. Tudom, amit nyújtasz, kegyelem. Én csak feléd nyújtom a kezem, és a hitet szó szerint veszem. Amen.
Amen.
Újból egy éneket kérünk, és azt követően Kovács Ágnes testvérnő szolgálatot kérjük.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Elég régen voltam már itt a mikrofonnál. És hát elsősorban szeretném azt folytatni, amit a délelőtt abba hagytunk. Ugyanis volt erre biztatás, hogy délután is lehet még köszönteni a kisbabát, meg a kismamát. És egy ige verset szeretnék számunkra felolvasni, amit hát úgy gondolom mindannyian nagyon ismerünk. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Hát, ahogy itt az előbb elnéztem Dávidot, és eszembe jutott a délelőtti jelenet, hogy megszólalt a kórus, és a gyerek elhallgatott, hogy mennyire muzikális a gyerek. Az jutott az eszembe, és úgy elképzeltem magamba, hogy talán egy 18-20 év múlva ő fog itt állni, és ő fog majd karmesterkedni. És hát úgy neveljétek ezt a kis Dominikot, mint egy jövendőbeli karmestert. Úgyhogy kívánom azt, hogy szeressétek, babusgassátok, pláne még kicsi, mikor már nagy, akkor bizony a veszőre is szükség van időnként, én ezt már tapasztaltam. És azt is meg akarom mondani, hogy nagyon bájos gyermekeitek vannak itt, ahogy a délelőtt is köszöntöttek benneteket, és a kisbabát nagyon megható volt. És jó volt látni azt, hogy milyen szeretettel fogadják a testvérüket is. Hát sokszor látok én más családokat, még akár hívő családokat is, ahol a nagy gyerekek még mondhatni, hogy haragusznak a szüleikre, mert hát már nagyok, mindjárt férhez mennek, vagy nősülnek is, és akkor neki kis testvérük lesz. És ezt olyan szégyenteljes dolognak tartják. És olyan jó volt látni, hogy ebben a családban ez nem így van. Hanem még verset és éneket írtak a kicsi baba jövetelére. Hát ez nekem nagyon-nagyon megható volt, és kívánom, hogy áldjon meg benneteket az Úr, az egész családot, neveljétek az Úr félelmében, mert a legbölcsebb dolog, amit tehettek vele, hogyha az Úr szeretetére nevelitek. Egy nagy kincset adtok akkor minden gyermeketeknek. Ez a legnagyobb kincs, amit adhatunk, nem a pénz, nem az ékszerek, nem a ház, meg az autó, hanem az, hogyha hitet tudunk a gyermekünkbe táplálni. Jól lehet, az Úr adja a hitet, de mégis mi vezethetjük rá, és elsősorban a családban történik ez a dolog. És a szülők azok, akik elsősorban példát adhatnak erre, az életükkel, sokkal inkább az életükkel, mint a beszédjükkel. A gyerekek az életünket nézik, nem a beszédünket. Elsősorban. Aztán egy másik dolgot is szeretnék mondani, hogy hétfőn, mikor itt voltunk hát nem is tudom, hogy mondjam, ez ilyen kurzus, vagy tanulmány, igen, akkor szó volt arról, hogy a szolgálattevő hosszú távon hogyan készülhet fel. És az egyik ilyen pontja a felkészülésnek az volt, hogy ápolja a kapcsolatokat. Úgy a családjával való kapcsolatot, mint a gyülekezettel való kapcsolatot. És nagyon jó volt ezeket hallani, hogy mennyire szükséges az, hogy szeretet legyen a gyülekezetben. Azok felől is, akik itt a szószéken, vagy kicsit itt a zene körül, vagy egyéb helyeken szolgálnak. Egész másként fogadja a gyülekezet a szolgálatot azoktól, akiktől érzik, hogy szeretve vannak. Akiktől érzik, hogy odafigyelnek rájuk. És akkor most kitérnék arra, hogy a kapcsolatban, hogy én szeretnék mindenkivel nagyon jó kapcsolatban lenni, de az utóbbi időkben egy kis hibám történt. Nem tudtam mindenkivel kezet fogni, akivel szerettem volna, meg aki szeretett volna velem. Azonok nagyon picike okból, hogy el volt törve a kezem, és most jelenleg hát nem nagyon esik neki jól a megrázkódtatás. Most vették le nemrég a gipszet, és még gyenge a kezem, úgyhogy elnézést kérek, ha valakit esetleg ezzel megsértettem. Ez nem azért van, mert nem akarok kapcsolatot tartani a testvérekkel. Ezt most nézik el nekem egy darabig. Aztán majd helyre fog jönni. Egy másik dolog, amit, és ez lényegében ezért jöttem el ide a gyülekezet elé, hogy néhány dolgot elmondjak, ami az utóbbi időben történt az én szívemben, családomban, családunkban. És ehhez szeretném a 40. Zsoltár egy részét felolvasni. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallgatta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette léptemet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog az az ember, boldog ember az, aki az Úrban veti bizalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. És megragadnám különösen ennek a Zsoltár résznek, ennek utolsó szakaszait, hogy sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Hát biztos, akik az Úrral járnak igazán a szívük mélyén, és úgy gondolom, hogy itt a gyülekezetben túlnyomó többségben vagyunk, megtapasztaltuk biztos azt, amikor olyan dolgokon vitt át az Úr bennünket, amit esetleg el se képzeltünk, hogy esetleg kibírjuk, vagy hogy méltósággal tudunk azokon keresztül menni, és az Úr megtette, azért, mert hozzá kiáltottunk segítségért, mert benne bíztunk, és mikor ez megtörtént, akkor az embernek a szívem megtelik hálával, és nem találja a szavakat, hogy hogyan dicsőíthetni az Urat. valahogy szeretné, de nem tudja. És úgy elképzelem, hogy Dávid is mikor győztesen bevonult, és a sor elején táncot járt az Úr előtt boldogságába, valami ilyesmi történhetett az ő szívébe, hogy egyszerűen nem tudta volna szóban kifejezni azt az örömet, ami benne volt, hálát, és ezért mozgásban fejezte ezt ki, ahogy tudta. És sajnos a feleség ezért megvetette őt. Nem értette az ő lelkületét, és nem, talán nem is akarta. Hát én most megpróbálom, amennyire lehet szavakkal elmondani, de csak próbálkozom, mert nem lehet elmondani mindazt, amit az Úr egy ember életében el tud végezni. Olyan az ember élete, hogy az Úr néha ad csendes vizeket, amikor minden szép, derűs, és amikor minden relaxált, és akkor azért tud hálát adni, hogy az Úr vele van, és szép napokat, örömteljes időszakot ad neki, de van olyan időszak is, amikor az Úr megpróbálja a mi hitünket, de mert sokszor én úgy érzem, hogy nem is igazán az Úr akar megpróbálni, mint inkább a sátán kéri ki az életünket, mint ahogy az Jobbal is történt. És olyan jó dolog megtapasztalni, hogy az Úr nem hagy el ilyenkor sem. Persze a sátán el akarja hitetni velünk azt, hogy egyedül vagyunk, hogy nem törődnek velünk, hogy nem szeretnek bennünket. És talán olyan jeleket is ad az emberek felől. De jó megtapasztalni, és én ezt mondhatom bizonnyal, hogy az Úr nem hagyott el. Éreztem mindig is, hogy szeret. És hogy az ő kegyelme, az mindig ott van valahol, és kézzel tapintható is. És különösen mostanában azt látom, hogy egyre többen gondolnak a mi családunkra, egyre többeknek jutunk az eszükbe, érdeklődnek utánunk, és ez olyan jól esik. Gondolom, ez mindenki előtt ismert, hogy miért vagyunk itt Szatmáron. Most az örömtől sírok, nem pedig az elkeseredéstől, nehogy tévedésbe legyenek a testvérek. És az történt, hogy kiderült, hogy nem csak József beteg igazából, hanem nekem is vannak bizonyos betegségeim, amik már úgy évek óta halmozódtak, de igazából csak ősszel derültek ki. És azt látom, hogy mindezek mellett az Úr erőt ad a mindennapokhoz. Még hogyha jelenleg fáradtabb is vagyok, és fizikailag nem tudok olyan energikus lenni, de a szívemben úgy érzem sokszor, hogy újongani tudnék. Tudom azt, hogy hasznos dolog, hogy az emberek megtapasztalják az Úr közellétét, de az csak akkor lehet igazán, amikor valami miatt föl kell néznünk rá. Mikor minden jól megy, akkor valahogy hajlamosabbak vagyunk magunknak tudni a sikereket, vagy a jólétet. De amikor jönnek a próbák, akár egészségi, akár anyagi, akár milyen más próba, akkor egy hívő ember, ha akar, ha nem, muszáj az Úrra nézzen. Különben nem tud keresztül menni ezeken a dolgokon. Depresszióba eshet, és tönkre mehet az élete. És milyen jó, hogy nekünk van egy Úrunk. Felnézhetünk rá. Ezt olyan komolyan mondom, higgyék el a testvérek. Ezt nem csak ilyen szólamoknak mondom. És kívánom, hogy akik most megpróbáltatásban vannak, azok ne keseredjenek el. mert meg fogják ők is tapasztalni, amit ez az ige mond, hogy szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Majd ők se fognak szavakat találni, amikor jön a szabadítás. Szeretnék mindenkit biztatni erre. Én már megtapasztaltam. Jó, lehet még teljesen nem múlt el minden, de ha a hit szemével és a reménység szemével nézem, akkor úgy gondolom, hogy az Úr mindenen át fog segíteni. Lesz még úgy is, amikor talán mosolygósabb leszek, mint jelenleg. Egyesek megjegyezték, hogy hát miért nem mosolyogsz. Hát nem mindig könnyű mosolyogni. De nem mindig azért nem mosolygok, mert haragszom valakire, hanem lehet, hogy egyszerűen csak nem érzem jól magam. Egészségileg. Zárszóként szeretnék hálát adni az Úrnak, és szeretném, hogyha valahogy ki tudnám fejezni azt, hogy mennyire hálás vagyok neki mindenért. És azt szeretném, hogy ezt mindenki tapasztalja meg, mert az Úrral járni nagyon gyönyörűséges. És nagyon édes. Csak ezt tudom mondani. Amen.
Thank you. Ágnes bizonyságtétele bátorított föl, hogy a délelőthöz kapcsolódva én is megmerjek osztani egy-két gondolatot, ami az elmúlt napokban különösen sokat foglalkoztatott. Tehát a gyermek bemutatással kapcsolatban. Lehet, hogy még mások is számolgatták, nem csak mi a családban, de próbáltuk visszaszámolni, hogy mikor volt utoljára a gyülekezetünkben ilyen alkalom, hogy valaki, szülők negyedik gyermeküket hozhatták el. Úgy gondoltuk, hogy talán Sipos Tamás volt az utolsó. Hát mindenképpen több mint 22 éve, mert azt tudom, hogy mi mikor jöttünk ide, és azóta nem volt. És nem csak gondolkodtam, hanem próbáltam imádkozni is ezért, és úgy éreztem, hogy ennek az ünnepnek sokkal nagyobb a jelentősége, mint ahogy azt meg tudjuk fogalmazni. Hogy a Jóisten éppen miért testvéreinket tisztelhette meg ezzel, hogy ennyi év után egy negyedik gyermek is megjöhetett egy családba, azt én teljesen nem tudom, de azt tudom, hogy valami különös áldást rejteget ezzel. És azt is, hogy imádkozva, hogy próbáltam a múltra gondolni és hálát adni, és imádkozva, hogy próbáltam a jövőbe tekinteni, mintha hit szemeimmel láttam volna, hogy fog még Isten olyan családokat ajándékozni gyülekezetünknek, ahol jöhet a negyedik vagy ötödik gyermek is, és lesznek még gyermekbemutatások. És már ezért előre úgy hálát adtam a szívemben. Ugyanakkor tudom, hogy sok kedves testvérnőmmel együtt szeretnénk tovább hűséggel imádkozni a kismamákért, örülünk, hogy vannak, azokért, akik kisgyermekeket nevelnek, édesanyákért, szülőkért, és csak arra biztatni, amiből valamit már Isten kegyelméből tapasztalgathattunk, hogy az, ahogy a Krisztust követjük, ahogy a mindennapi életünket éljük, egy olyan áldott örökség lehet gyermekeinknek, amit majd idővel aratni fogunk háladással. Sokszor hallottam a családban, hogy a múlt visszaköszön. És ugye, ahogy az idő telik, rájövünk az életünkben, hogy vannak események, amiben a múlt visszaköszön. Ahogy vetettünk, amit vetettünk, aratgatjuk. Hát így van ez azzal is, ahogy szeretem az Isten igéjét, a Bibliát, ahogy szeretem imádkozni, nagy a valószínűsége, hogy gyermekeink úgy fogják ezt megszeretni. És kimondottan a ma délelőtre gondolva, különösen az Anna és a Mária hála éneke foglalkoztatott, amiben az is megvan írva, hogy az Úr tesz szegényé, és ő gazdagít. Ő öl, és ő elevenít. Hát, kedves seletje család, ti kaptatok egy nagy ajándékot Istentől, meggazdagított. De másokat is, ahová Isten gyermekeket ajándékozhatott, és mindenképpen, még ahova nem is, oda is Isten adja az ő áldását, az ő kincseit. És mondtam is a délben Dávidnak, vagy Máriának, és hadd ismételjem meg újból. Amennyire hűségesen követjük az Urat, az a garanciája, hogy még több és több áldást adjon. Lehet nem fizikailag, de azokat a lelki kincseket, ami az ő jelenléte, amit semmi nem pótolhat. De ugyanakkor arra is ígérete van, hogy bármilyen nehéz napok jönnek, a mindennapit ki fogja parancsolni az asztalotokra. És gyermekeink sem fognak éhezni, és az ő gyermekei nem lesznek kenyérkéregetők. Kívánom, hogy minden kedves család tapasztaljuk meg azt, hogy a Krisztus követésünk áldásait a mi gyermekeinkben is látni fogjuk hálaadással. Az Úr áldjon benne.
Után az ige hirdetést fogjuk meghallgatni. Készüljünk úgy, hogy a szívünk nyitva legyen az Úr igéjének meghallgatására.
Sok családság fészkel a szívében,
Oh,
ezek az igék, amiket felolvastunk, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus szavai, és valójában olyan szavak, amelyek által minket az Úr imádkozni tanít. Azt is észrevették a testvérek, hogy ezeket a rövid mondatokat, ahogy vesszük a mi atyánk imádságból, mindig alátámasztottuk egy másik igeszakasszal, hogy a látásunk bővüljön arra nézve, amiről éppen tanítani kell, vagy az igét kell hirdetni. Az az érzésem azonban, hogy az Úr Jézus Krisztus itt nem annyira a kísértésről akar tanítást adni, mint sem az imádságot a szánkba adni. Ti pedig így imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy ezen szavakkal imádkozzatok, hanem ilyen lelkülettel, ilyen dolgokat kérjetek. Valahogy ez az egész ima behelyezkedik a mi mindennapi életünkbe, és olyan dolgokról szól, vagy olyan dolgok felé tereli a tekintetünket, amelyek megtörténnek az életünkben, és az élet körülményeinkben fuhászkodunk fel Istenhez, és kérjük az ő segítségét, kérjük az ő kegyelmét. Vagy éppen megtanuljuk azt, hogy őt áldjuk és magasztaljuk, és dicsőítsük. A rövid kérés ezen a délutánon az, hogy ne vigy minket a kísértésbe. És ez minden bizonnyal egy olyan kérés, amit a hívő ember imájában elmondhat, és el is kell mondjon. Nem annyira egy tanítás a kísértésről. Mert azt mindnyájan tudjuk, hogy Isten gonosszal nem kísérthető, és ő sem kísért senkit. Hogy kell akkor ezt a mondatot érteni, vagy milyen lelkület legyen bennünk, amikor ezt imádkozzuk, hogy ne vigy minket a kísértésbe? Egy olyan Isten kép van előttünk, aki az ő gyermekeit mindenféle rosszba beleviszi, hogy hát ha elesnek, vagy tönkre megy az életük, és mi félelemmel és rettegéssel, remegve kell kérjük, hogy ó, Uram, csak ezt ne hozd ezt az életembe. Vagy mit kell érteni ez alatt? Talán a legmegfelelőbb kifejezése, hogy hallottuk a bevezető bizonyságtételben is, az, hogy Uram, ne vigy bennünket a próbákban. Ne próbálj meg bennünket felettébb. Az Új Szövetségbe az a szó, amit vagy kísértéssel, vagy próbával fordítunk, az nagy részben próbát jelent, nem azt a kísértést, amivel a sátán támad bennünket. Mert a sátán támad. Mindnyájan megtapasztalhatjuk ezt, hogy a sátán támad bennünket. Nem tudjuk megérteni, hogy miért olyan gonosz a sátán, hogy minket nem hagy nyugton. Valójában nem is minket akar bántani a sátán, hanem Istent. Egy harc van ebben a világmindenségben, ebben a koszmoszban, és ennek a harcnak az utolsó felvonásai, az utolsó csapat mozgásai vannak, amiket átélünk, mert a győzelem már nagyon közel van, és a győzelem már látszik. A döntő csata már meg lett vívva, még nincs vége a háborúnak ugyan. És a sátán azért támad bennünket, mert Isten ellen lázad. Isten számára pedig mi nagyon drágák vagyunk. Isten egy olyan óriás és egy olyan nagyszerű dolgot hozott létre az ember megteremtésével, annyi szeretetet és annyi törődést az ő lényének odafordulását igényelte azt, hogy az embert megteremtse, és az embereket fenntartsa, és az emberekre gondot viseljen, és az emberekből valamit kihozzon, és hogy embereket vigyen az ő dicsőségében, hogy a sátán ide akar támadni. Hogy Istennek a munkáját lerontsa. Annyira gyűlöli az Istent. És ezért annyira gyűlöl bennünket is. A sátán több területen támad minket. Van egy olyan terület, amit mi kimondottan kísértésnek nevezünk, amikor a sátán felgerjeszti bennünk a vágyakat, hogy gonoszt akarjunk, rossz dolgokat kívánjunk, és tegyünk meg. De a sátánnak nem csak ez a támadása. A lelki harc, a lelki csata nem csak a kívánságaink területén folyik. Ahány része van az emberi léleknek, a sátán mindegyik részen akar munkálkodni. Az érzelmi világunkba, amikor felkelti a bűnös vágyainkat, de ugyanakkor a mi elménkben is munkálkodik. Amikor olyan gondolatokat ébreszt bennünk, amelyek hitetlenséghez vezet. Olyan gondolatokat ébreszt bennünk, amelyek igeellenesek, amelyek világiak, amelyek a földhöz kötnek bennünket. Amelyekből kitörli Istennek a létezését. Vagy ha a fogalmat, az Isten fogalmat nem is tudja kitörölni, de úgy tanít bennünket gondolkozni, hogy Isten kegyelmét és szeretetét ne vegyük figyelembe az életünkbe. És olyan tanításokat hoz, hogy elhiggyük, hogy befogadjuk, amelyek nincsenek Isten igéjén alapozva. Hogy bennünket eltérítsen Istentől. Hogy azt, amit Isten akar velünk cselekedni, az Istennek ne sikerüljön. Aztán a sátán meggyengíti az akaratunkat is. Meggyengíti az akaratunkat, úgyhogy eltompítja az elménket, hogy ne értsük Isten igéjét, hogy ne tartsuk azokat igazán nagyon értékeseknek, amiket Isten mond, megerősíti a vágyainkat, és szegény akaratunk ott van, himbálózik a között, hogy megtegye vagy ne tegye, és sok embernek elgyengül az akarata. Az elméjébe tudja, hogy mi a jó, de nem tud ellenállni a rossznak. Az Úr Jézus ezért tanít bennünket, hogy ebben a lelki csatában, ebben a lelki harcban imádkozzunk, és mondjuk azt, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Ne vigy bennünket a próbákba. A tanítványok ismerik az ő gyengeségeiket, és kérhetik Istentől, hogy szabadítsa meg őket ezektől a helyzetektől, amikor a sátán olyan körülményeket teremt az életünk körül, hogy el akar bennünket ejteni. Isten megengedi a sátánnak. De azt is megtanítja nekünk az Úr Jézus, hogy mi mindent, ami történik velünk, azt az ő kezéből vegyünk. És ezért adja a szánkba ezt az imádságot, hogy ne vigy minket a kísértésbe. És ahogy elhangzott már ma délután, pontosan ugyanaz a helyzet velünk, mint ahogy Jobbal volt a helyzet, hogy ki kísértette meg Jobbot. Hát Jobbot nem Isten kísértette meg, nem Isten próbálta meg Jobbot, de megengedte az ördögnek. Jó pedig az egészet úgy vette, hogy Isten cselekszi vele. És így vagyunk mi is, testvérei. Mi tudjuk azt, hogy egy tényező, egy erő ebben a világban a sátán és az ő ereje, de akkor is tudjuk, hogy ha még meg is engedi az Isten a sátánnak, hogy ránk támadjon, mégis mi Istenhez folyamodunk, és úgy vesszük, hogy az Istentől jön. És ezért imádkozunk úgy, Uram, ne vigy minket a kísértésbe. Hogy ennek a kérésnek van alapja, azért lehet elmondani, testvéreim, mert nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy fejlődjünk lelkileg, hogy próbákon menjünk keresztül. Próbákat megtapasztalunk, mert emberek vagyunk és gyengék vagyunk, és Isten jónak látja, hogy sokszor adjon nekünk próbákat és nehézségeket, de nem csak a próbák által lehet nőni. Lehet nőni, lehet megerősödni Isten kegyelmében, az Isten szent ígéje által. lehet nőni, lehet megerősödni Isten kegyelmében a Szentlélekre való figyelés által. Lehet növekedni és erősödni Isten iránti szeretetünkben és buzgóságunkban, hogyha megnyitjuk a szívünket és engedelmeskedünk. Ez a növekedésnek és az Isten iránti hűségünknek a természetes módja. De ezen felül azonban Isten megengedi, hogy egy ilyen gonosz világban, milyenben mi vagyunk, olyan nehéz helyzetek jöjjenek, hogy elismerjük azt, hogy innen csak az Isten szabadíthat meg bennünket. Elismerjük azt, hogy Istenre van szükségünk. És ez az ima, amikor azt imádkozzuk, hogy ne vigy minket a kísértésben, akkor lényegében azt ismerjük el ezzel a mondattal, hogy Uram, én túl gyenge vagyok, hogy megálljak a nehéz körülmények között. Nekem rád van szükségem. Te légy az, aki megszabadítasz engem. Te légy az, aki vigyázol reám. Te légy az, aki ne adj nagyobb nehézséget, mint amit elbírok. Te tudod az én gyenge pontjaimat, Uram, és ne engedd meg nekem azt, hogy ebben a támadásban elessek. És ahogy az Úrral kezdünk járni, úgy mi is megtudjuk a gyenge pontjainkat. Lehet, hogy egyeseknek a gyenge pontjaik az érzékiségük. És amikor már ilyen helyzetbe kerülnek, akkor felkiálthatnak, Uram, ne vigy engem ebbe a kísértésbe. Másoknak a gyenge pontja a beszéde. Olyan könnyen megnyílik a nyelvünk, vagy elindul a nyelvünk, hogy utána megbánjuk. És amikor ilyen körülmények vannak, akkor felkiálthatunk, Uram, ne vigy engem bele ebbe a helyzetbe, mert nem fogom kibírni. Itt fogok valamit mondani, ami miatt majd szomorkodni fogok. Mindenkinek megvannak a területei. És ezért tanít bennünket az Úr, hogy amikor az élet küzdelmeiben vagyunk, amikor ebben a szellemi harcban vagyunk, akkor emeljük fel a tekintetünket, és Istentől kérjük a segítséget. Hozzá folyamodjunk, alázkodjunk meg, és imádkozzunk az Úrhoz, hogy Uram, ne vigy engem bele ebbe. De ha mégis Istennek úgy látszik jónak, hogy bevigyen, mert néha Isten tudja azt, hogy mi többet elbírunk, mint ahogy mi elképzeljük. Mindig előrébb viszi egy kicsit. Mindig egy picivel többet enged meg nekünk. Mindig egy picivel nagyobb lesz a nehézség. És amikor belekerülünk, akkor azt mondjuk, ó, ezt nem bírom el. És az Úr ott lesz velünk, és ki fogjuk bírni. Akkor lesz az, amikor benne vagyunk ilyen nehézségben, akkor felkiáltatunk, amiről jövő vasárnap lesz, hogy Uram, szabadíts meg a gonosztól. Mert most már érzem, hogy milyen nagy a nehézség, milyen nagy a kísértés, milyen nagy rajtam a nyomás. De testvéreim, azt is meg kell kérdeznünk magunktól, hogy hát milyen fajta kísértéseink vannak nekünk, milyen fajta próbáink vannak nekünk, hogyan jönnek ránk ezek a dolgok. Vannak olyan kísértések, olyan nehéz szellemi helyzetek, amelyek kívülről jönnek ránk a környezetünk hatására. Mert a világban élünk. Olyan gonosz emberek között, akik még nem ismerik az Úr Jézus Krisztust. Olyan világi struktúrában élünk, amely át van itatva a bűnnel és Isten elleni lázadással, át van itatva földi és világi és érzéki gondolkozással, és ha bennünk nem is lenne semmi rossz, jön és szorít bennünket, és nyomást gyakorol ránk, hogy összeroppantson bennünket. Mert ahogy Isten munkálkodik ebben a világban, ugye Sátán is munkálkodik. Emlékezzünk csak az emberi történelem hajnalára, amikor még csak Kain vétkezett. Még csak egy ember volt. És jött az Úr, és mondja Kainnak: Kain, vigyázz, mert a bűn az ajtó előtt áll, és leselkedik, rád van vágyódás. Meg fogsz kísértve lenni. És Kain nem vigyázott, megölte az ő testvérét. De aztán elindult Kain generációja, és majd a többi emberek is elhajoltak Istentől, és az emberek által a sátán létrehozott egy istentelen rendszert. Most már nem csak úgy van, hogy egyiket meg másikat ösztönzi a sátán, és fogva tartja, és hogy rosszat cselekedjen, hanem létrehozott egy olyan világot, ami Isten ellen van. És mi tudjuk, hogy ez a világ, ez a nagybetűs világ, ez egy olyan rendszer, ami Isten ellen van. És Isten megítéli ezt a világot. Ez a világ el fog múlni, és ennek jellegzetessége és ámrázata el fog múlni. De még nem múlt el, és itt van közöttünk, és mi ebben a rendszerben élünk. Időnként Isten megítéli azt a világot, azért, hogy az ő munkája még előre haladjon. Az első ilyen ítélet Bábelnél volt. És jött Isten, és összezavarta az emberek nyelvét, hogy az Isten ellenes rendszer, emberi rendszer, amit létrehoztak az emberek, hogy olyan tornyot építünk, hogy az egekig fog érni. És ez nem csak a méretére volt, kell érteni, hogy olyat, hogy nagyon magas legyen. Hanem valami az emberbe, ami innen lentről felmegy egész az égig. Oda, ahol az Isten van. És Isten azt mondta, hogy elég. És ezt a rendszert összetört. Aztán akkor jön a sátán, és meghódítja a népeket, a nemzeteket, és a törzseket. És hozza a bálványokat is. Jönnek az ördögök, és megkötözik a civilizációkat, és a nemzeteket, és a népeket. És most pedig egy nagy egységbe akar munkálkodni. Egy olyan világban vagyunk. A Noé idejében is ez volt. De Isten munkája még nem fejeződött be, és ezért jött és megítélte a világot, megtörte a gonoszságnak a gerincét. És egy újat kezdett. Azért, mert még az ő munkáját az emberekkel nem fejezte be. És egy ilyen világba élve, testvéreim, kívülről jön ránk a nyomás. És hogyha belül nincs elég erő, akkor össze fogunk roskadni, össze fogunk roppanni. A fizika törvénye is azt mondja, hogy ha egy edényt belemártanak egy vízbe, vagy valahogy külső nyomás alá teszik, legyen légnyomás, vagy víznyomás, ha belülről nincsen megfelelő nyomás, akkor össze fog törni. És sokaknak az élete összetörik. Mert túl mélyen merülnek a világba. Nincs az az erő, ami belülről visszatartsa. A fizikai élet is így van. Reánk egy óriási nagy nyomás nehezedik, a levegőnek a nyomása. Könnyű a levegő, de mikor már 11 néhány kilométer magasságú levegő oszlop nehezedik reánk, akkor az igencsak súlyos. És ha nem lenne bennünk vérnyomás, akkor lesújtana bennünket a levegőnek a nyomása. És milyen baj az, akinek a vérnyomása kicsi? Vagy milyen baj az, amikor valakinek a vérnyomása nagy? Annyi kell legyen, hogy kiegyensúlyozza a fentről jövő nyomást, a belülről lövő nyomást, és akkor boldogan élünk, és nem vesszük észre, hogy nagy teher van a vállunkon, meg a fejünkön. Ezért kell nekünk megtöltődjünk Isten kegyelmével, Isten szeretetével, Isten szent lelkével, hogy a kívülről jövő kísértetnek és a rossz környezetnek ellene tudjunk állni. Aztán ott van egy másik dolog a kísértésekkel és a próbákkal kapcsolatban, amikor a kísértés ott van, hogy másoknak feleljünk meg. A fiatalok nagy része nincsen itt most, de vannak mégis itten. Mert azt kell mondanunk, hogy ez a kísértés leginkább a gyermekeinket éri. a tinédzser kor elején. De nem csak őket, minket is, mindnyájunknak. Van egy olyan kísértésünk, hogy megfeleljünk az embereknek. Hogy be tudjunk épülni az ő csoportjukba. Hogy beépüljünk a munkahelyre, beépüljünk egy osztályközösségbe, beépüljünk a társadalomba. Ezért van egy kényszer rajtunk, egy nyomás rajtunk. Hogy olyanok legyünk, mint ők. Úgy gondolkozzunk, mint ők. Mert ki fognak nevetni bennünket, mert újjal mutatnak reánk, mert hátunk mögött fognak kacagni és beszélgetni rólunk. És ha nincs bennünk elég öntudat, nincs bennünk elég hit, és ilyenek a gyermekek, ilyenek a fiatalok, akik nem tudják még, nem erősödtek meg a véleményükben, nem erősödtek meg a hitükben, nem erősödtek meg abban, hogy ők kicsodák valójában, jön és szinte csavarja őket a kívülről jövő emberi vélemény, hogy olyanok legyenek, mint ő. És ezért nagyon kell vigyáznunk gyermekeinkre, ifjainkra, és meg kell tanítsuk őket arra, hogy hogyan tudjanak ellenállni ezeknek a kísértésnek. Aztán vannak olyan kísértések és olyan nehézségek, amelyek szeretteink által jönnek. Amikor felhasználja a sátán a szeretteinket abban, vagy arra, hogy meggátoljon bennünket, hogy megfussuk a hitnek a pályáját. Már a legelején is. Hogy ne térjünk meg. Vagy ha megtértünk, akkor ne vegyük olyan komolyan a lelkiletet. Vagy lépjünk vissza. Vagy ha nem összeforrott a családi élet a férj és a feleség között, valamelyik lemarad a lelki életbe, akkor a sátán felhasználja a gyengébbik felet, hogy a másikat visszaszorítsa, visszahúzza. És nagyon sokszor ez nem egy látványos dolog, nem egy üldözés, nem egy kiabálás, nem egy verekedés vagy veszekedés, hanem finom nyomásgyakorlás. És akkor összeroskad valakinek az élete, ha nem az Úrra figyel. Aztán kísértenek bennünket a vágyaink, hogy vétkezzünk. A kísértés pedig nem működik akkor, hogyha a sátán nem tud kiépíteni hídfőket. Ő egy hidat akar építeni az ő világa és a mi szívünk között. És az ő hídfője jól megvan alapozva. De ha nálunk nincs hova felépítse, akkor nem fog sikerülni neki. Én láttam olyan hidat, amelyik csak az egyik oldalról volt megépítve. És nem lehetett rajta közlekedni. De sajnos mi olyanok vagyunk, hogy nagyon könnyű rajtunk és bennünk megtalálni azt a hídfőt, ahova a sátán, ahol kísérthet bennünket. Ahol egy hidat képezzen, és bennünket elcsábítson, bennünket tönkre tegyen. Ezért kell magunkat megalázzuk, és ez az ima lelkület legyen bennünk, hogy Uram, ne vigy minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ez azt is jelenti, hogy nem kívánom a sátánnak az ajánlatát elfogadni. Ez azt is jelenti, hogy én nem szeretem azt, amit felkínál a sátán. És ezért imádkozom, Uram, nem akarok belemenni. És amikor már ez az ima megfogalmazódik a szívünkbe, akkor az Úr fog nekünk segíteni, akkor mellettünk áll, és megvéd bennünket a sátán támadásai ellen, megvéd bennünket, hogy ne essünk el, és ne vétkezzünk. Felolvastuk a korintusi levélből, a 10. fejezetből az első 13 verset, amiben megvan említve néhány specifikus kísértés, amivel a sátán megkísértheti Istennek a népét. Ezek közül az első kísértés a hitetlenségnek a kísértése. Azt olvastuk az igében, hogy a zsidók, amikor vándoroltak a pusztába, hitetlenek lettek. És mindnyájan ugyanolyan lelki élményben részesültek, De mégis ezek közül sokakat nem szeretett az Isten. Vagy nem lelte kedvét bennük az Isten. És elhullottak a pusztába. Testvéreim, a múltbeli átéléseink nem garantálják azt, hogy Isten meg van velünk elégedve. Hogyha közben hitetlenek leszünk, hogyha közben nem bízunk bennük, akkor akármit is átéltünk a múltba, az ördög jön és tönkre fogja tudni tenni az életünket. Hát nem ez történt a zsidókkal? Átkeltek a Vörös-tenger. Isten vizet adott nekik. Isten élelmet adott nekik. Isten megmentette őket az ellenség kezéből. És ezt mind átélték hétről hétre. Látták azt, hogy hogyan vezeti őket a tűzoszlop, meg a felhőoszlop nappal, meg éjszaka. Látták, mi történt Mózessel. Látták, hogy hogyan remegett meg a hegy, amikor Isten megjelent Mózesnek. Látták azt a változást, amin Mózes átment. 40 napig és 40 éjszaka a hegyen volt, és mikor lejött, duzzadt az erőtől és a lelki energiától. És hozta a törvényt. És átélték ezeket a zsidók. És mégis hitetlenek lettek. A hitetlenség kísértése. Amikor nem tudjuk elfogadni Isten igéjét, amikor nem tudjuk ráhelyezni az életünket az Úr igéjére, amikor nem tudunk benne bízni, amikor kétségeink vannak, amikor kérdőjeleink vannak, amikor az Úrral való járásunk már csak a múltból néhány esemény, ezt akarja a sátán, hogy ha már megtértünk, ha már az Úr népe vagyunk, akkor és nem tudott akkor meggátolni bennünket, akkor most a hitet üsse ki a szívünkből, és legyünk hitetlenek. Aztán jön a másik kísértés, ami fel van itt jegyezve, a gonosz kívánságoknak a kísértése. Azt mondja itt az igében, hogy ne kívánjunk gonoszt, mint ahogy ők kívántak. Az ördög megkívántatja velünk azokat a dolgokat, amelyek helytelenek. Megkívántatja velünk, hogy rossz dolgokat cselekedjünk, rossz dolgot mondjunk, rossz dolgokra gondoljunk. Ha nem figyelünk az Úrra, testvéreim, olyan mélységek jöhetnek ki az ember szívéből és gondolataiból, hogy szinte megremegünk tőle. És amikor Isten elé állunk, akkor ő meg tudja nekünk mutatni, hogy a szívünk csak szüntelen gonosz. Még akkor is, ha befedi Isten kegyelme, mint egy ruha befedi a szívünket, de ha ez a kegyelem egyszer csak eltűnne, olyan mélységek jönnének elő, olyan gonoszságok jönnének elő a szívünkből. Az ember szíve gonosz. Kicsoda ismerhetné meg? Olvassuk a Szentírásból. És ne gondoljuk azt, hogy mi időnként nem kívánhatunk gonoszt. Nem kívánhatunk magunknak, vagy nem kívánhatunk másnak gonoszt. Jön a kísértő, és észre se vesszük, hogy milyen kívánságot helyezett a szívünkbe. Aztán a 7. versben azt olvassuk, hogy bálványimádók se legyünk, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. A bálványimádás abban az időben legtöbbször ilyen élvezetekhez volt kötve. Szórakozáshoz volt kötve. Ez jött úgy Babilóniából. Ott van az eredete annak, hogy a vallást összekötötték az élvezetekkel, a szexualitással, a játékokkal, az evéssel, az ivással, és a zsidók megkísértettek. Amint vonultak a pusztába, megkívánták ezeknek a népeknek az Isten tiszteleteit. Mert az ember számára kívánatosabb az, amikor csak az érzékiek szintjén marad. az nem kívánatos, hogy magát megalázza, hogy Isten előtt megalázkodjon, hogy átvegye Istennek az útait, a törvényét, hogy megszentelődjön az élete, hogy önmegtartóztató legyen. Ez nem kívánatos. A zsidóknak a történetében a pusztától kezdve egészen a babiloni fogságig újra és újra előjön a bálványimádás. És azért volt olyan vonzó a bálványimádás, mert mindig élvezetekkel járt. Mulatozással járt, evéssel, ivással járt, erkölcstelenséggel járt együtt. Benne volt az Isten tiszteletben. Az élvezetek kísértése. Az evés, az ivás és a szórakozás. Jön és megkísért bennünket a sátán. És azt mondja az Úr, hogy mi úgy imádkozunk, Uram, ne vigy engem a kísértésbe. Nem gyenge pontod az evés, vagy az ivás, vagy a szórakozás? Aztán a 8. versben azt mondja az ige, hogy de ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodnak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Az erkölcsi érzékiség kísértése is ott van. Azt szokták mondani, hogy az érzékiségből az ember nem fog tudni megöregedni. Megöregszik, de a szíve és a szeme, ameddig az Úr nem tisztítja meg, addig nem öregszik bele a bűnbe. Csak akkor, amikor az Úr megtisztít egy embert. És ott van az érzékiségnek a kísértése. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen, mondja Istennek az igéje. Tovább olvasva azt látjuk, hogy ott van a türelmetlenség és a kételkedésnek a kísértése. Amikor Isten népe a pusztába volt, akkor fellázadtak, és kétkedtek abban, hogy Isten gondot tud róluk viselni, hogy megadja a mindennapi kenyeret, és hogy megadja a vizet, amire szükségük volt. És akkor jött az Úr, és mérges kígyókat küldött, és azok megmarták az embereket. De ugyanakkor egy kimenekedő utat is készített, és azok, akik hittel néztek fel arra a póznára, és azon a kígyóra, azok megmenekültek. Az egész történetnek az a tanúsága, testvéreim, hogy néha türelmetlenek vagyunk, és kételkedünk abba, hogy az Úr gondoskodik rólunk, hogy az Úr velünk van, hogy közöttünk van-e, hogy velünk van-e az Úr, hogy csak ugyanúgy van, ahogy az Úr mondta, pontosan úgy, hogy megkísértette Évát, ezzel a módszerrel újra és újra kísért bennünket. Csak ugyan gondot visel rólunk. Csak ugyan megadja azt, amire szükségünk van. A türelmetlenségnek a kísértése. És a kételkedésnek a kísértése. Aztán ott van a zugolódásnak a kísértése. A zsidók sokszor zugolódtak. Amikor nem jött azonnal meg az, amit akartak, amikor egy kicsit szomjúhozni kezdtek, vagy éhezni kezdtek, akkor mindjárt fellázadtak Mózes ellen, meg Áron ellen. Miért hoztatok ki bennünket ide? Jobb volt nekünk a dolgunk Egyiptomba. És jön a hívő emberhez is a sátán, és megkísérti, hogy zúgolódjon, és elégedetlenkedjen. És a szívébe ott legyen a keserűség, hogyha én nem lennék most hívő, akkor jobb lenne nekem. Akkor ki tudnám magamat úgy ismerni a dolgok között a világban, hogy jobban menjen a dolgom. Jön az Úr, és figyelmeztet bennünket. És így tanít minket imádkozni. Ne vigy minket a kísértésbe. Ismered a gyenge pontjaidat? Ismered azt, hogy hova tud a sátán hídfőt építeni a te életedbe? Azokon a pontokon kell vigyázni. Testvéreim, az a jó hír, hogy védelmet is kaphatunk a kísértésben. Isten nem hagyott bennünket magunkra, mint ahogy sokszor hadvezérek, tisztek magukra hagyják a csapataikat, diadalmasan, vagy diadalmat ígérve bevezetik a háborúba, és mikor szorul a helyzet, ott hagyják őket, hadd pusztuljanak el. A hadtörténet sok ilyen csatáról beszél, amikor szegény katonák ott maradtak, és elpusztultak, fogságba estek, mert aki bevezette őket, nem tudta kivezetni. De nekünk van védelmünk a kísértések között. És ezért tanít az Úr imádkozni bennünket, mert van kihez kiáltani. Nekünk nem kell a sátánnal vitatkozni. A sátánnak parancsol, hogy engedj el bennünket. Mi Istenhez fohászkodunk. Melyek ezek a védelmek, amiket élvezhetünk a kísértésekben, testvéreim? Kezdem azokkal, amelyek talán leggyengébbek tűnnek, és befejezem az erősebbekkel. Az egyik dolog, ami rendelkezésünkre áll, testvérem, a kísértésekben, az az önbecsülésünk és az öntudatunk. Milyen emberek vagyunk mi? Kicsodák vagyunk mi? Nehémiásra kell emlékezzünk, aki nagy bajba került, mert a környező népek segítségét visszautasította a templom építésében. És ők megtámadták. Háborúra készültek. Meg akarták gyilkolni titkos módon. És azt is mondják Nehémiásnak a jóakarói, gyere, menjünk, rejtőzködjünk el a templomba, hogy ne kapjanak meg bennünket. És akkor azt mondja Nehémiás, én nem megyek sehova. Vajon egy ilyen férfinak, mint én, illik-e futni? Hát, ha meg kell halljak, akkor meghalok. Én, aki idejöttem és vezetem ezeket a munkákat, ha én elfutok, akkor mi lesz ezzel az egésszel? Hát megengedhetem én magamnak, hogy elfussak? Hát én a népnek a vezetője vagyok. Testvéreim, itt nem arról van szó, hogy emberileg bízzunk magunkba, hanem gondoljunk arra, hogy mi kicsodák vagyunk. Kik vagyunk mi? A menny királyának, a teremtőnek a gyermekei vagyunk. És amikor jön az ördög, hogy megkísértsen bennünket, hogy valamit tegyünk, hogy valamit mondjunk, akkor csak arra kell gondolnunk, hogy kicsoda vagyunk mi. Illik-e nekünk egy ilyesmit mondani? Megtehetjük-e mi ezt? Megengedhetjük magunknak az ilyesmit? Hát mi méltóságos emberek vagyunk, mi hercegek vagyunk, mi királyi gyermekek vagyunk. Hogyan engedhetném ezt még magamnak? Hogyan beszélhetnék így? Hogyan viszonyulhatnák így az emberekhez? Mert Isten megadta nekünk azt a tudatot, hogy mi tudjuk, hogy kik vagyunk. Ennek teljes részlete nem lett még nyilvánvaló, mondja az ige, de mikor meglátszik azt, hogy kik vagyunk mi valójában, akkor azt fog meglátszani, hogy olyanok leszünk, mint ő. Ezért gondolj arra, hogy ki vagy te. Gondolj arra, hogy hívő vagy. Gondolj arra, hogy Isten gyermeke vagy. Gondolj arra, hogy egy gyülekezetnek a tagja vagy. Gondolj arra, hogy egy hívő családhoz tartozol. És ezt nem engedheted meg magadnak. És akkor az Úrhoz kiáltasz erőért és segítségért. És akkor a sátán elfut. Álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőled. A másik segítség, testvéreim, az, hogy van egy közösségi életünk. Van egy mondjam, ilyen hagyományunk, egy hagyománykörünk, ahova tartozunk. És ennek van egy megtartó ereje. Meg van írva azt, hogy jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok, de ha ez igaz így, akkor a fordítottja is igaz, hogy jó társaságok megtartanak bennünket a gonosz erkölcstől, vagy az erkölcsi romlástól. Gondolj arra, hogy hova tartozol. Ha egy gyermek vagy, gondolj arra, hogy egy hívő családba vagy. Ha egy közönséges ember vagy, gondolj arra, hogy Isten gyülekezetéhez tartozó. Ahol ilyet nem engednek meg az emberek maguknak. Ahol ez a bűn el van ítélve, ahol ilyen kísértésnek nem engednek. Te azokhoz tartozol. Nem a világhoz tartozol. Nem a világi barátaid számítanak, hanem azt számítanak, hogy mit mond Isten népe, és hogy gyakorolja Isten népe, és hogy gyakorolják, és hogy élik meg, és hogy gondolkoznak azok, akik a mennyország felé haladnak, és te is hozzájuk tartozol. És ezért nem csinálsz olyasmit. Ezért nem iszol, és nem eszel, és nem paráználkodsz, és nem kiabálsz, és nem anyagiaskodsz. Mert azok, akikhez tartozol, azok nem csinálnak ilyesmit. És ha tudod, hogy hova tartozol, ha számít neked. Sokaknak olyan keveset számít az, hogy egy gyülekezethez tartoznak. Sokaknak pedig nagyon sokat számít, mert rájöttek már erre. Rájöttek arra, hogy egy közösség nélkül, egy támogató közösség nélkül milyen keserű az élet. Hogy a többi barátok lehetnek borbarátok, vagy élvezett barátok, de ott hagyják akkor, amikor szükségük van rá. És milyen nagyon fontos az, hogy legyen egy gyülekezet, legyen egy közösség, ahova tartozol. És akiben ez nem alakult még ki, lehet, hogy gyermek vagy, vagy fiatal vagy, vagy ott vagy valahol a gyülekezeti életnek a szélén, és nem kötődsz. Ne veszítsd el ezt a drága kincset. Jöjj közelebb, ne hiányozz, barátkozz velünk, ne sodródj el, ne kallódj el. Mert nagy erő van a közösségi életben. Mert itt megtanulod, hogy hogyan kell élni. Megtanulod Isten igéjét. Itt fog hozzád szólni az Úr. Itt hallod másoknak az imáját és bizonyságtételét. Itt kapsz igazán egy öntudatot és egy identitást. Ki vagy te valójában, ha egyedül vagy? Ha nem tartozol sehová. De ha ide tartozol, akkor tudod, hogy hogyan kell élni. Tudod, hogy mi itt az erkölcs és mi itt a szabály. És hogy hogyan tanít Isten ígéje, és hogyan igazodunk ehhez. Aztán a másik segítség, testvéreim, a kísértésben a szeretteinkhez való ragaszkodás, és annak a visszatartó ereje abban, hogy vétkezzünk. Gondoljunk csak arra, hogy hívő szülők vagyunk, és ott nőnek fel mellettünk a gyermekek. Sokszor megengednénk magunknak dolgokat, de nem engedjük meg azért, hogy ne lássanak bennünket úgy. Hogy jó példát adjunk. Nem iszunk alkoholt azért, mert lehet, hogyha én csak egy pohárral iszok, a gyermekem nem csak egy pohárral fog inni, hanem egy litert fog inni. Nem megyek olyan helyekre, ahova lehet, hogy lenne szabadságom nekem, mint felnőttnek, mert van elég lelkerőm, hogy megálljak, de nem megyek el azért, hogy a gyengék ne botránkozzanak meg, hogy ne utánozzanak le. Vagy nem vétkezek azért, hogy nehogy megbántsak ezzel olyanokat, akiket szeretek. Mert tudom, hogy hozzájuk tartozom. Van védelem tehát a kísértésben. De menjünk tovább, testvéreim, mert vannak még erősebb kötelek, és még erősebb erők és hatalmak, amelyek segítségünkre vannak a kísértésben. És ezek közül az egyik az imádkozás. Azt mondja az Úr Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Nem csak, hogy kísértésbe ne essünk el, hanem, hogy ne is essünk bele a kísértésbe. Van egy ilyen megelőző ereje az imádkozásnak. Ha imádkozó életet élünk, Isten felkészít bennünket, igéket juttat eszünkbe, figyelmeztet bennünket, és nem megyünk bele olyan helyzetekbe, ahol a sátán tud bennünket szorongatni. Vigyázunk és imádkozunk, hogy kísértésbe ne essünk. És ebben az igében is azt olvastuk, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Mit jelent az, hogy vigyázzon? Hogy gondolja jól meg. Hogy figyeljen arra, hogy mi történik vele. Mi történik körülötte. És aki imádkozó ember, az meg tud állni a kísértésekben. Nagy segítség, nagy védelem. Addig, ameddig nem imádkozunk és mással töltjük meg az eszünket és a szívünket, olyan könnyen elragad bennünket a sátán. De ha imádkozunk, akkor Isten megtölt bennünket az ő igéjével, az ő gondolataival, megtölt bennünket az ő békességével, megtölt bennünket más vágyakkal. Nem izgatnak azok a dolgok, amelyek máskülönben izgatnának és vonzanának bennünket, mert be vagyunk telve Istennek a jelenlétével. És ezért az imádkozás egy nagy erő, hogy ne essünk kísértésbe. És ne felejtsük el, testvéreim, azt, hogy Jézus Krisztus és a Szentlélek ereje és jelenléte a legnagyobb védelem. Mert, ahogy mondtam az előbb, a mi vezérünk nem hagy el minket a nagy harcban. És minél erősebb a harc, annál közelebb van hozzánk. Nem hagy magunkra soha. Ott van velünk. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy egyedül vagyunk. Amikor el vagyunk keseredve, amikor nem látunk segítséget, amikor sötét előttünk minden, akkor is ott van velünk az Isten. Mert az ő gyermekeit nem hagyja magára. Attól a perctől kezdve, hogy minket az ölébe vett a jó pásztor, amikor megtértünk, ami pásztorunkhoz és lelkünk felvigyázójához, attól kezdve soha el nem enged bennünket. Az ő kezéből senki nem ragadhat ki. És az ő kezével lihet bennünket ide, meg oda, meg sötétségbe, meg nehézségekbe, de ott vagyunk az ő kezébe. Hova mehetnék előled? A te lelked elől hova fussak? Teszi fel a zsoltáros a kérdést. Hát nem lehet elmenekülni, te ott vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, ha elmennék nyugatra, ha lemennék a tenger mélyére, ha az alvilágba mennék, ott is te vagy. Ott is a te kezed tart engem, és a te kezed véd engem. Milyen nagy védelem ez? Ezért nem kell félnünk a kísértéstől. Ezért imádkozunk, hogy ne vigy minket a kísértésben. És tudjuk azt, hogy az Úr velünk van, és megtart bennünket. Kísértésből van szabadulás, testvéreim. Ha meg vagyunk kísértve, ez nem azt jelenti, hogy el kell esnünk. A kísértés még nem egyenlő az eleséssel. Sokan úgy vannak, hogy nagyon könnyen elesnek. A futballban látunk olyasmit, hogy alig érinti meg a játékos a másikat, az rögtön elesik. Mert úgy gondolja, hogy valami jogalapot szerez arra, hogy előnyt kapjon, hogyha elesik, ha a másik egy kicsit megdöfte. És akkor elesik, hogy fújjon a bíró. Van, amikor a bíró észreveszi, és nem fúj. Amikor kísértésben vagyunk, és a sátán támad bennünket, nem kell elessünk. Sokan úgy elcsüggednek, na, meg vagyok kísértve, nehézség vagyok, nincs más megoldás, itt össze kell csuklani. Kész. Befejezt. Nem megyek imaházba, nem törődök semmivel, nem szolgálok, nem beszélek senkivel, én most bajba vagyok. Pontosan ezt akarja az ördög. De nem ezt kell csinálni. Pontosan az ellenkező. Gondolj arra, hogy mi az ördögnek a célja azzal, hogy most ilyen érzéseid, gondolataid vannak. Akkor pont az ellenkezőjét csinál. Azzal is megyek a gyülekezetbe, azzal is a kezembe veszem a Bibliát, még ha úgy érzem, hogy nagyon bűnös is vagyok, azért is imádkozok, még ha úgy érzem, hogy most nem is állhatnák Isten elé, mert vétkeztem és szégyellem magamat, azért is fogok imádkozni. Azért se hagyom abba a szolgálatot, mert az igaz ember, ha elesik, 7-szer fel fog állni. Ne örüljél ellensége. Testvéreim, a kísértés soha nem fogja meghaladni az erőnket az Úrban. Azt mondja ez az ige. Mert annyi ad nekünk az Úr, amennyit elbírhatnánk. Csak mi történik? Az történik, hogy elfelejtjük sokszor, hogy mi növekedtünk már. Úgy gondoljuk, hogy azok vagyunk, akik voltunk ezelőtt egy évvel. Amikor az a kísértés ránk jött, annyit elbírtunk, majdnem összeroskadtunk. Most, hogyha ez a nagyobb jön, akkor ezt ki sem fogjuk bírni. De mi már növekedtünk azóta. és el fogjuk bírni, mert az Úr tudja és megmérte azt, hogy mennyit bírunk. Testvéreim, ne csüggedjünk el. A mi kísértéseinkben ott van az Úr velünk, és egy hajszálnyival sem enged többet. Amikor a zsidó fiúk ott voltak a Babilonban, fiatalok voltak, akkor az a nyomás nehezedett rájuk, hogy egyenek olyan ételt, amit ők nem akartak enni, mert Istenhez hűségesek akartak maradni. És kibírták. Bölcs szavakkal azt mondták, figyelj, tegyük próbára, együnk 10 napig zöldséget. És hogyha ez meglátszik rajtunk, akkor elfogadjuk azt az ételt. Ha olyanok leszünk, mint a többiek, akkor engedd meg, hogy továbbra is a mi ételeinket együk. Nem volt ez olyan nehéz kísértés? Az Úr ott volt velük. Megadta a bölcsességet, hogy mit is mondjanak. Hogy kedvesek maradjanak az ügyintéző, a menedzser szemébe, de ugyanakkor megmaradjanak épségbe és lelkileg az Úr mellett. De eltelt néhány esztendő, keményebb idők jöttek. És akkor be kellett menni a tüzes kemencébe. Ott már nem volt kedves szó, ott már határozott szó kellett legyen. És azt mondták, a mi Istenünk megteheti, hogy megszabadítson bennünket. De ha nem tenné meg, akkor se hajtjuk meg a lábunkat és a térdünket. Inkább meghalunk. Készek vagyunk erre. Hogy megerősödtek ezek az emberek néhány esztendő alatt. És az Úr elhagyta őket. Az az Úr, aki akkor bölcsességet adott nekik, most adott nekik erős kitartást, és mentek a tüzes kemencébe, és oda ment melléjük, és megvédte őket. És még a tűznek a szaga se járt át a ruhájukat. És ezzel mindenki csodálkozott. Nem haladja meg az erőnket. Nem a mi emberi erőnket, hanem azt az erőnket, amit az Úr nekünk tud adni abban a helyzetben. És ezért kell imádkozzunk. Ezért nem csuklunk össze, mikor jön a nehézség és jön a szorítás, hanem felfele tekintünk az Úrhoz, és kérjük az ő erejét, és ő megerősít bennünket. És azt mondja az ige, hogy Isten elkészíti a kiszabadulásnak az útját. Mert úgy van az, amit Isten megenged nekünk, ő nem csak azt engedi meg, vagy annyit enged meg, amennyit elbírunk, hanem ő tudja, hogy a dolgoknak hogy lehet véget vetni. Hol van a szabadulásnak az útja? Ez nem mindig egyezik meg a mi véleményünkkel. Mi sokszor azért imádkozunk, hogy szűnjön meg ez a helyzet. De a szabadulás útja nem mindig az, hogy szűnjön meg a kísértés, szűnjön meg a nehézség, az anyagi nehézség, az egészségügyi nehézség, gonosz emberek hallgassanak el, tűnjenek el az életünkből. Úgy gondoljuk, ez a szabadulásnak az útja. De van, amikor Isten nem ezt az utat készíti ki a szabadulásból. Van, amikor úgy adja meg a szabadulást, hogy megadja az erőt ahhoz, hogy elviseljük. És megmarad a nehézség, megmarad a harc. De az én szívem könnyebb lesz. Az én szívem felszabadul. Eltűnik a gyűlölet belőle, eltűnik a keserűség belőle. És megtelik szeretettel, és megtelik békességgel. És én megszabadultam. A helyzet ugyanaz maradt, de én más ember lettem. Elkészítette az Isten a szabadulásnak az útját. Vagy azt teszi Isten, hogy közbelép, és megváltoztatja a helyzetet. Várok, várok türelmesen, és egyszer csak, mintha megviradna, és a sötétség tovább megy. Gonosz körülmények között vagy, gunyolódó emberek között, kitartasz, megállsz az Úr mellett, egyszer csak elhallgatnak az emberek, befejezik a gunyolódást, és nekik kezdenek tisztelni, hogy te olyan ember vagy, akinek véleménye van, és aki megállsz a hited mellett. Na, ez igen, ez egy ember. Hagyjátok el most már. Máskor úgy készíti el Isten a szabadulás útját, hogy határt szab a kísértőnek. Azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Mint Jobbnál. Elveheted a gyermekeit, elveheted a vagyonát, de nem szabad hozzáérjél. Aztán jön egy másik próba. Hozzáérhetsz, de az életét nem szabad elvenni. És így van a kimerdekedő út. Van, amikor az Úr azt mondja a sátánnak, hogy elég, mi nem tudjuk. Jobb nem tudta ezeket a dolgokat, de az Úr tudta. És megvolt a kimenekedő út. És Jobb megszabadult. És olyan élményekkel meggazdagodva lelkileg, ami nem kapott volna meg anélkül, hogyha nem ment volna át ezeken a nehézségeken. És egy másik, a legszebb szabadulási út, testvéreim, az, amikor az Úr a nehézségekben, a próbákban egyszer csak megnyitja nekünk a mennynek a kapuját, és arrafele ad menekülést. Amikor azt mondja, hogy elég volt már. Gyere, halló! Ez nem a veszteség, ez a nagy győzelem. Amikor benne vagyunk a világi harcba, a bűn ellen ellenállunk, ha kell, a vérig, és az Úr megnyitja mennyország kapuját. És feláll, mint Istvánnál, gyere haza, gyermekem. Pál apostol is azt mondta, hogy a futásomat megfutottam. A hitet megtartottam. És eltétetett nekem az életnek koronája. A dicsőségnek a koronája. Mikor mondta ezt? Amikor szorongatva volt. Amikor ott állt a kivégzői előtt. Az Úr megszabadította őt, de nem úgy, ahogy ő gondolta. Korábban úgy gondolta, hogy megszabadulok, és elmegyek, és meglátogatlak titeket. De egyszer csak rádöbbent, hogy van ettől nagyobb szabadulás is. Megnyílt a mennynek a kapuja, és hazament. Az emberek azt mondták, na, végeztünk vele. Legyőztük. De a valóság másik oldalán az volt, hogy egy ember megmaradt mindvégig. Kitartott az Úr mellett. És hazaérkezett, és megszabadult a kísértésektől. Mert az Úr elkészítette a kimenekülőt. Testvéreim, a kísértés hozzátartozik az életünkhöz. Mert ilyen világban élünk. Bele születtünk ennek a harcmezőnek a kellős közepébe, ami Isten és a sátán között van. És a sátán rajtunk keresztül akar bosszút állni az Istenen. De Isten nem fogja engedni, hogy minket a sátán tönkre tegye. Mi még harcolunk. A gyülekezet még harcol. Még vannak sebeink. Egyiket ez a kísértés éri, másikat ez a kísértés. Egyiknek itt fáj, a másiknak ott fáj. Egyiknek egyik itt gyenge, a másik ott gyenge. Küszködünk, mint a tanítványok a viharba, amikor mentek a csónakkal. De ez a csónak egyszer meg fog érkezni. És a harcoló egyházból diadalmas egyház lesz. Ezért magasztaljuk az Urat. Mert velünk van a kísértéseink. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, az orrát gyakran érezzük a hátunkon csattanni. Úgy gondoljuk néha, hogy milyen nehéz nekünk. Ilyenkor megfeledkezünk az áldásokról, és azt érezzük, hogy szorongat a sátán bennünket, kísért, és látjuk, érezzük magunkban a gyenge pontokat, és szomorúak vagyunk, hogy még csak ilyen hívők vagyunk. Mert szeretnénk többek lenni. Urunk, soha nem jutunk el, hogy ne legyünk kísérthetők ezen a földön. És nem az a megoldás, hogy ne menjünk a viharon keresztül, hanem az a megoldás, hogy amikor benne vagyunk, megalázkodjunk, és tőled várjuk a segítséget. Elismerjük azt, hogy rád van szükségünk. Elismerjük azt, hogy te tudsz rajtunk könyörülni, és meg tudsz minket szabadítani. Urunk, most is, ebben a pillanatban, ezekben a napokban annyi szorongatást élünk át, és annyi támadást az ördög részéről. Te ezt tudod, de nem hagytál el bennünket. Most mutasd meg mindnyájunknak, Urunk, hogy te ott vagy velünk. Emlékeztes bennünket a bátorító szavaidra. Emlékeztes erőforrásainkra. Emlékeztes az igére. Add, hogy lássuk lelki szemeink előtt, hogy ott vagyunk a te kezedben, Uram. És te nem hagytál el. Te nem egy olyan hadvezér vagy, aki bedobtál bennünket a csata közepébe, és ott hagytál minket. Hadd jöjjön ez a bátorító ige most, és töltse meg a szívünket reménységgel. Hogy akármilyen nehéz is, vagy akárhogy kísért a bűn, vagy a kívánságaink, ezeket mindet le tudjuk győzni, és lehetünk szent emberek, és lehetünk olyanok, akik mosolyt csalhatunk a te arcodra, és kedvesek lehetünk előtted. Ezért tanítasz bennünket így imádkozni, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Köszönjük, Urunk, és hálát adunk neked. Köszönjük azt a biztatást és azt az erőt, amit adtál nekünk ezen a délutánon is, ezáltal az ige által. Köszönjük azt, hogy velünk vagy, és megújítod az életünket. Magasztalunk ezért, és áldunk téged. Örökkön örökké. Amen.